Minden akkor kezdődött, amikor Áront hiába várta. Amikor hazament Roberthez az új ruhájában. Mintha valami dübörgött, csattogott volna a fejében. Az eső bőrigáztatta. Víztől csöpögve állt meg a szobában, és szedegette elő a leveleket, a könyveit. Kíccet szavalt hangosan a bátyjának. Robert fogta a leveleket, a könyveket, és részeg volt. Mindet kihaigálta az udvarra. Szakadt az eső. Robert csizmája sarkával taposta a sárba a könyveket. Tessa látta a lapok között a lepréselt rózsákat, és látta a csizma is, és taposta, tiporta a puha sorokat. És akkor, mintha valami fénysugár vágott volna át a káoszon. Rátört a nevetés. Beléhatolt az ereibe, a szívébe, a torkába. És Tessa már is lent hever a földön. Öleli a könyveket, az ujjai belemerülnek a sárba, és rázza, rázza, át meg átjárja a nevetés. És a Robert csizmája az arcát, a mellét, a hasát éri. Nem gurul félre előle. Csak vonaglik a puha meleg agyagban. Fajja, magára keni. Megpróbál felkelni, de Robert visszarúgja. A kendője kibomlik, a haja szétterül a sárban. Robert letépi róla a bugyit, fogja a leveleket, és beletömi őket a lába közé. Tessa elájul, azután magához tér, föltápászkodik. Sehol senki. A ház sötét, és az ég is eltűnt, és itt hagyta maga után ezt a sötétséget. Tessa a birkákhoz vonszolja magát. A birkák gyapja melegíti az ujjait, érzi, hogy folyik a vére, folyik a szájából, a karjából, a melléből. Fekszik a földön hajnalig, megvirrad, és a völgyben harang szól. De nem izgatja. Valaha ott temették el a szüleit. Nincs kihez menekülnie. Mászik az esőben fájdalomtól szétvetett lábakkal, és elvonszolja magát a kútig, de ott nincs senki. És csak Mrs. Winter házában tér magához, egy virágmintás ágyban. Ott az orvos, de nem tudja megállni, hogy ne nevessen.
Amikor megtudtam, hogy Robert meghalt, már megmertem gyógyulni. Egyik nap otthagytam Mrs. Wintert, beköltöztem egy szállodába, ruhákat vettem, elmentem fodrászhoz, befestettem a hajam. Arcfestékeket vásároltam, majd leültem egy tükör elé, és megszüntettem Tessa Schneidemont. Elég nagy munka volt. Aztán állást kerestem. Akkoriban a kórházakban nagyon sok munkaerőre volt szükség, így lett belőlem Tessa nővér. Ott találkoztam a férjemmel is. Hanyat feküdt az ágyán. Törött bénalába fölhúzva, én pedig mértem a pulzusát. Charles sugárzott a hálától, és teljesen veszélytelen volt. Amíg így fekszik, nem tud megrugni, gondoltam. És arra kértem Istent, hogy soha se egyenesedjék ki a lába. Nem is hatott soha rám másként, mint beteg az ápolójára. Amikor megkérte a kezemet, arra gondoltam, ha hozzám ér, megölhetem. Ez az én biztonságom, hogy van valaki, akit megölhetek életem hátra levő részében. Úgyhogy igent mondtam. De reggelente összefont karral és fölhúzott, összezárt lábakkal ébredtem. Nem voltam többé nő. Dühöngtem, amiért Robert meghalt, mielőtt még megölhettem volna. Gyakran kaptam magam rajta, hogy Charles társaságában olyan mozdulatokat teszek, melyek valójában Robert ellen irányultak, de amelyekkel szemben Charlesnak kellett védekeznie. Szegény ember, mérget fröcskölök rá, ha csak közeledik hozzám.
Ahhoz, hogy az ember hazajusson, előbb el kell mennie otthonról. Ha nem talált azon a másik helyen egy mosolyt, egy olyan élményt, mely megváltoztatja, ha nem talál semmit, ami a világ utáni örökös sóvárgásától megszabadítja, sohasem jut haza. Feküdtek egymás kapuja előtt, óvatosan kopogtattak egymás szomorúságának kapuján. Ám a falak még túl vastagok voltak, nem hatoltak át rajtuk a szavak, nem jutottak át rajtuk a jelzések, ezért nem is nyithattak ajtót egymásnak. Sidner felkelt, hozta a kis gyémánt hajót, és Tessa nyakába akasztotta.
Most kezdődik a neheze.
Nekem nincs történetem. Kénytelen vagyok töredékekből, szigorú emlékképekből megteremteni. De szükségem van az egészre. Lassan lezárom ezt a gyerekkori világot, már amennyiben gyerekkor az az időszak, mikor az ember palettájára gyűjti a később felhasználandó színeket. A búcsú egyben összefoglalás. Az összefoglalás egyfajta búcsú. 15 éves lettem. A világ épp hogy csak megérintett. És nem biztos, hogy hagyom, hogy hasson rám. Hanem épp akkor életem ezen pontján történik, hogy kopogtatnak az ajtón. Azt hiszem, tudtam, ki a jövevény. Magas, erős ember állt az ajtóban, fekete, rövidre nyírt szakállal. Szemüveget viselt és fáradtnak látszott. Egy percig mozdulatlanul állt a küszöbön, anélkül, hogy megszólalt volna. Aztán elmosolyodott, beljebb lépett és megölelt. Hirtelen azt éreztem, hogy én már nem csak 15 éves vagyok, hanem 15 plusz az ő 34 éve. A történetem előre és hátra kibővül, de némi időt vesz igénybe, mire megtudom, mi mindent éltem át. Az első napokban féltem, idegenkedtem Sidnertől. De annyi mindent meg kellett beszélnünk. Azt mondta, hogy 3 hónapig marad Svédországban. Azt is mondta, hogy egyik nap szeretne vörös áfonyát szedni. Vödröket akasztottunk a kerékpárunk kormányrúdjára, a táskánkat teletömtük szendvicsekkel és termoszokkal, és elindultunk fel az erdők irányába. Sidner időközben megnősült. Elmondta, hogy egy wellingtoni templomban dolgozik, mint kántor. Nem gazdag, mert a felesége sokáig betegeskedett, de mostanra annyira rendbe jött, hogy Sidner otthon merte hagyni. Gyerekük nincs. Ezért, mondta, nagyszerű lenne, ha egyszer hosszabb időre elmennék hozzájuk. Mellettem taposta a pedált a kavicsos úton. A mítosz szövete szétmállott. Sidner közönséges emberré zsugorodott. De engem egy csöppet se zavart, hiszen én magam ugyanakkor díszmadárból emberré léptem előre. Azt mondta, szívesen megtanít muzsikálni. Így legalább továbbad valamit önmagából. Teleszedtük a vödröket, és egyre mélyebben sodródtunk az erdő belseje felé. Életünk története utolér bennünket. Engem például akkor, ott az erdőben ért utol. Legnagyobb ámulatomra felfedeztem, hogy én egyszer már megszülettem, holott nem voltam jelen. Nem volt beleszólásom, nem hallgatózhattam, nem voltam egy a dallamok közül. Megszülettem, és nem vettem észre. Az én életem ott kezdődött, abban az útkanyarulatban, ahol Solveig meghalt. Ott, és akkor születtem. Egy másik nyáron, egy másik térben. Ott kezdődik az én utazásom. A halál kiváltotta erő hajított ide a fák közé. Azt hittem, másút van az élet, hogy keresnem kell családom szokásai szerint. Az ember sok jel mellett elmegy, anélkül, hogy észrevenné, de ezt nem lehetett elkerülni. Az erdély megtelt hangszerekkel, a fák kavarogtak és hegedűkké, gambákká és fagottokká változtak át. A zene hálót szőtt körém, hatalmas épületté, falakká és tetővé változott. Föllemászkáltam állványain. Egy félig kész katedrálisban, mely egyre magasabbra nőtt. És az állványzat rácsain át fenyőket láttam, és egy kis erdei tavat. Távolabbról a madarak éneke zúgott. Mellettem pedig Sidner állt némán, és mosolyogva nézte a tavacska partján táborozó két esetlen, öreg emberi lényt. Egy hordozható gramofon két oldalán mesztelenül, rózsaszínűen üldögélt egy férfi és egy nő. Egyikük akvarelt festett, másikuk olvasgatott. A tábortűz egy tejáskanna alatt füstölgött. Amikor előbbre léptem a sziklatömb mögül, ahol álltam, Sidner megfogta a karomat. Ujját a szájára téve jelezte, hogy vonuljunk vissza. Valósággal visszarántott az erdő csendjébe.
Viktor, sohasem mondd el senkinek, amit itt láttál. Szükségük van a szeretetnek erre a házára, ahol magukban lehetnek. Elégedj meg azzal, hogy láttad. Egyetlen egyszer. Tudd, hogy ez is megtörténhet a földön.